A koronavírus járványa a református gyülekezetek életére is rányomta a bélyegét, Sárospatakon a helyi református közösségnek is sok templomi alkalomról le kellett mondania, és elmaradt számos tervezett programjuk is. Mindezek ellenére szép sikerekről és eredményekről számolt be rádiónknak dr. Fodor Ferenc lelkipásztor. Most őt hallják.
A 2020. évre tervezett missziói munkatervünkben rögzített gyülekezeti események, programok egy jelentős része éppen a világjárvány miatt elmaradt. Lettek volna olyan istentiszteleti sorozatok, olyan evangelizáció, amire tényleg lélekben is fölkészültünk, és nagyon rosszul esett ezekről lemondani, és egy másik időpontra, majd akkor, hogyha ezt a helyzet engedi, újból visszatérni rá és megvalósítani. A világjárvány új helyzetet teremtett a gyülekezet életében, és ez országosan is, sőt, világszinten is mondható. Meg kellett találni azokat a módokat és eszközöket, amelyek által az evangélium mégis megszólalhat, eljuthat emberekhez. Azt gondolom, hogy ez a jelenség nem egyedi, és nem most alakult ki az egyház életében, hiszen voltak olyan történelmi idők, amikor az emberek nem gyakorolhatták szabadon a vallásukat, vagy a felekezetük szerinti istentiszteleti formákat nem valósíthatták meg. Például az ellenreformáció idején a sárospatakiak makkoshogykára jártak istentiszteletre. Akkor az volt egy olyan helyzet, amihez igazodni kellett, és meg kellett találni azokat a néha nagyon vékony, szűkös csatornákat, amelyeken keresztül kiki az Istennel való kapcsolatát megélhette. A mi időnkben a világjárvány volt ilyen, és a világháló mindenképpen elsők között említendő, amely nagyon sok bosszúságot okoz az embernek, beszélnek a szakemberek függőségről és mindenféléről, de próbáltuk a világháló adta lehetőségeknek a pozitívumát megtalálni. Istentiszteleteinket közzétettük, amikor úrvacsorás istentiszteletre készültünk, akkor előtte missziói rendünk szerint mindig esténként bűnbánati istentiszteletek vannak, ezeket is közzétettük a világhálón, és az egyház megtalálta azt a módot, hogy akár még az úrvacsora vétel is lehetséges online útmutatások szerint, családi körben, vagy hogyha valakit család nem vesz körül, akkor odahaza egyéni csendességében. Teológusok, lelkészek között van nézetkülönbség ebben a kérdésben. Vannak, akik elutasítják, és azt mondják, hogy ez a módszer nem jó. Akkor a mi kérdésünk pedig az, hogy mi van helyette. Jobb-e, hogyha nincs semmi, mint hogyha van valami, ami bizonyos területeken tényleg kifogásolható, és nem azonos azzal az istentiszteleti élménnyel, mint hogyha valaki vasárnap 10 órakor elmegy az istentiszteletre énekeskönyvvel a kezében. Természetesen a kettő nem mérhető egymáshoz, azonban ez a lehetőség adódott, és mi ezzel akarunk élni. Lehet, hogy teológiai szempontból támadható, amit mondok, de tulajdonképpen, amikor az apostol leveleket írt különböző gyülekezetekben, az is egyfajta távtanítás volt, hiszen személyesen nem tudott jelen lenni, és mégis azokat a fontos szempontokat, amelyek a gyülekezet életében a hozzá eljutott információk alapján fontosak voltak, azokat ő meg tudta fogalmazni. Az online istentisztelet Pál apostol vagy a többi apostol leveleihez mondom nem hasonlítható, de mégis egyfajta távolságot jelent egyik is és másik is, de hogyha jól akarunk hozzáállni, akkor ennek meg lehet találni az áldásait. Régebben holland barátainktól hallottuk, hogy az ő őseik, amikor szélcsendes idő volt és nem lehetett hajózni, akkor foglalkoztak a hajó karbantartásával. A hajóácsok javították a hibákat, foltozgatták a matrózok a vitorlákat, kötözgették a szakadozó hálókat, várván, hogy majd lesz valami szélmozdulás, és ki lehet újból hajózni a tengerre, és a megszokott élet folytatódhat tovább. Valahogy így vagyunk, hogy tegnap fogadta el a presbitérium a 2021. esztendőre szóló missziói munkatervet. A missziói munkatervet úgy állítottuk össze, mintha nem lenne világjárvány. Abból indulunk ki, hogy ha Isten jónak látja, akkor ezt elhárítja a fejünk felől, de ha nem tenné, akkor igyekszünk alkalmazkodni azokhoz a még megmaradt eszközökhöz és lehetőségekhez, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ez úgy gondolom, hogy biblikus szemlélet. Gondolok itt például Nehémiás próféta könyvére, ahol az egyik fejezetben hosszasan csak neveket sorol föl Nehémiás, azoknak a neveit, akik a babiloni fogságból hazatértek. Tehát nem azokét, akik elvesztek, hanem azokét, akik megmaradtak. Nekünk is ez a küldetésünk és az a dolgunk, hogy a megmaradt és megmaradó lehetőségekkel bánjunk úgy, ahogy tudunk. Mi magyarok talán Mohács óta általában veszteséglistákat szoktunk összeállítani, hogy mi volt és most már mi nincs. Gyászjelentéseket írunk, pedig néha lehetne életjelentéseket is írni. Így is mondhatnám, hogy ne azokra emlékezzünk csupán, akik és amik elvesztek, de megmaradhattak volna, hanem emlékezzünk arra is, ami és aki megmaradt, de elveszhetett volna. Valahogy az istentiszteleti rendünk, egyházi életünk most ebben a megváltozott körülményben, a mi gondolatainkban, presbitériumban, szűkebb és tágabb munkatársi közösségben erre épül. Örvendezünk annak, és hálát adunk Istennek azért, ami megmaradt, és ezt használjuk.
Említette az online jelenlétet, hogyan tapasztalták, hogy mennyire volt fogékony erre a gyülekezet? Van esetleg mérőszám, hogy hányan hallgatták, vagy vannak-e visszajelzések, hogy hogyan hasznosult mindaz ott, ami elhangzott?
Ez az istentiszteleti módszer és közvetítési módszer nyilvánvalóan kizár bizonyos köröket, legfőképpen az időseket, akik nincsenek hozzászokva a világháló kezeléséhez. Kértük is, a honlapon közé is tettük, a hanganyag formájában is közé tettük, hogy kérjük azokat, akiknek a környezetében idős emberek vannak, hogy segítsenek hozzáférni nekik az istentisztelet meghallgatásához, ez nekik fontos. Aztán van a gyülekezetnek egy olyan készüléke, amelyet, hogyha adathordozóra kapcsolunk, akkor ki lehet hangosítani. Tehát gyakorlatilag ez egy rádió, de pendrive-val is működtethető. Igény szerint több helyre eljuttattunk ilyen hanganyagot, és alkalmazkodtak hozzá az idős emberek is, mivel más lehetőség nincs most. És így próbáltuk elérni ezeket az embereket. Az istentiszteleteinknek a hallgatottsága lényegesen magasabb volt, mint abban az időszakban, amikor a világjárvány nem próbált meg bennünket ilyen módon. Volt olyan istentisztelet, ez még persze a kezdetén volt, aztán később ez egy kicsikét alább hagyott, hogy egy istentiszteletet több mint 500-an hallgattak meg. Ez azt jelenti, hogy többen, mint ahányan vasárnap ott szoktak lenni a templomban.
A gyülekezet attól függetlenül, hogy ugye magának a hitéletnek megadja a kereteit, mint magyar egyház foglalkozott egy másik szomorú évfordulóval, ez pedig a trianoni évforduló az elmúlt esztendőben. Két olyan jelentősebb program is volt, amely erre emlékezett. Melyek voltak ezek, és hogyan sikerült ezeket megvalósítani?
Igen, a trianoni békediktátum mind a mai napig hatással van gondolkodásunkra, életünkre, és bennünket, akik Sárospatakon élünk, talán különösen is érint ez a kérdés, hiszen a jelenlegi határtól 11-néhány kilométerre vagyunk. Ahogyan szín magyar településeket 1920-ban elcsatoltak tőlünk, ugyanúgy tulajdonképpen a mi városunk is kerülhetett volna bármelyik utódállam területére. Érzékenyek vagyunk erre a kérdésre, és úgy gondoltuk, hogy emellett a kerekéforduló mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy vissza ne tekintenénk, ugyanakkor előre is tekintünk. A templomkertben készítettünk egy trianoni emlékművet, tölgyfából faragta egy faragóművész, és az volt a kérésem, hogy ne kopjafát faragjon. Nem haltunk meg. Vagyunk, és maradni is szeretnénk, élni szeretnénk, és betölteni azt a küldetésünket, amit a mi időnkben Isten ránk bíz. Ez az emlékoszlop elkészült, és a múlt év augusztusában tudtuk felavatni, amikor azt gondoltuk, hogy talán hát, ha nem lesz egy második hulláma a koronavírus járványnak. A kerekéfordulókor erre nem volt lehetőségünk. Úgy helyeztük el a templomkertben, hogy akkor is lehet látni, hogyha valaki nem a templomkertben tartózkodik, hanem az utca felől nézi. Egy nagyon szép jeremiási ige van az emlékoszlopnak a hátuljára faragva. A fő részén pedig a az elcsatolt területeknek a térképe és a jelenlegi Magyarországnak a határai láthatók. Említettem, hogy tölfából faragta, 2 méter magas, 70 centi széles. Ennek a fának a méreteiből arra lehet következtetni, hogy II. Rákóczi Ferenc korában ez a fa már létezett. És itt értünk át tulajdonképpen a második kérdésének a megválaszolására. Tehát az első volt a trianoni évfordulóról való megemlékezés, amely istentiszteleti keretben történt, utána avattuk föl a templomkertben ezt az emlékoszlopot, és ugyancsak ekkor történt a Rákóczi kiállításnak a megnyitása is. A 2020. év Rákóczi évnek számított, és ebből az alkalomból II. Rákóczi Ferenc életét bemutató kiállítást szerveztünk. Aki ezt a kiállítási anyagot látta, egy nagyon rövid összefoglalót, de mégis egy teljes keresztmetszetet lehetett látni a nagyságos fejedelem történelmi szerepéről, politikai pályafutásáról, de ugyanakkor az ő nagyon komoly és hitvalló módon megélt Krisztus hitéről is. A nyári hónapokban, még amikor a jó idő tartott, és ahányan tudtak jönni a járvány miatt, ahhoz képest eléggé elégedettek lehetünk a látogatottságra nézve. Akkor, hogyha az idő engedi, és a járvány is engedi, akkor ezt a kiállítást a jövendőben is, ebben az évben is szeretnénk a közönség számára láthatóvá tenni.
A gyülekezet életében ugye nem domináns, de azért, mint mai korban szükséges, ugye az anyagi források előteremtése ahhoz, hogy működjön mindaz, amit fölvállalt a közösség. Sikerült-e kisebb-nagyobb fejlesztéseket megvalósítani, és hogyan alakult az anyagi helyzet, hiszen ilyenkor az szokott lenni, hogy a templomnak a látogatottságának a hiánya miatt, ugye a persei pénz az nagyon sok helyen elmaradt, visszafogották az emberek a adományaikat, adakozást. Hogyan alakult ez Sárospatakon?
Az év közepéig komoly aggodalom volt bennünk. A költségvetésünkben előirányzott tételek időarányosan nem folytak be, és ez arra az aggodalomra adott nekünk később kiderült alaptalanul okot, hogy nem tudtuk elképzelni, hogy az esztendőt gazdasági szempontból hogyan lehet zárni. Valóban így van, hogy több hónapon keresztül az istentiszteletek elmaradtak, illetve a templomi istentiszteleteket nem tudtuk tartani, hanem online istentiszteletek voltak. Ez a körülmény magával hozta azt is, hogy a persejpénzek kimaradtak. Volt időszak, amikor a lelkészi hivatal is zárva volt, ez nem hosszú idő volt, de azért mégis volt ilyen. Azokkal, akik bármilyen ügyet akartak intézni, lehetőség szerint elektronikus úton tartottuk a kapcsolatot. Ez az első hullámnak a tetőzése körüli időszakban volt így. Még a temetés felvételt is Skype-on keresztül intéztük. Nem tudtuk ennek a vírusnak a természetét, aztán később, amikor én magam is megkaptam ezt a vírust, megtapasztaltam, de minden esetre mind missziói, mind pedig anyagi szempontból úgy látszott, hogy nagyon komoly visszalépés várható. Ezt megpróbáltuk megfelelő módon kommunikálni, mind az interneten keresztül, mind pedig személyes találkozások alkalmával, és azt kell mondjam, hogy az utóbbi éveket tekintve talán nem is volt olyan esztendő, mint a 2020-dik, ahol szinte forintra pontosan, vagy inkább túlteljesítve a bevételeink teljesültek. Az emberek, híveink alkalmazkodtak ehhez a helyzethez, és fölmérték azt, hogy az egyháznak attól még továbbra is élni kell, épületeket fenn kell tartani, alkalmazottakat fizetni kell, és ez számomra olyan csodaszerű eseménynek számít mind a mai napig, hogy anélkül, hogy megfelelő módon el tudtuk volna érni a híveinket, erre ráébredtek, különösebb irányítás nélkül, és felelősen gondolkodtak a gyülekezetük felől. Így ezen a helyen is, és a riport keretein belül is nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek ezt a nagyon példás, és számomra csodaszerű összefogást, ami megvalósult.
Kedves hallgatóink, Fodor Ferenccel, a Sárospataki Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettem az imént.